Üdvözletem! Régi új vendég, új régi vendég. Na, a lényeg az, hogy Flaster, méghozzá Katona Mariannal, a Magyar Hang hírigazgatójával.
Sziasztok, jó estét!
És Lánci Rihárdal, az N1 TV főszerkesztőjével.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Minden oké?
Minden oké.
Jól van. Hogy mondhatsz Magyarországon ilyet? Tehát nem kell, itt őszinte lehetsz, nem kell.
Én húrá optimistaként jöttem ide, mint régi új vendég, úgyhogy...
Na, akkor elmondom neked, hogy a Republikan Intézet készített egy... És neked is, természetesen. És önöknek is elmondom. Szóval, hogy a Republikan Intézet készített...
Az egész galaxisnak mondd el, légy szíves, mert azért a klingonokat se hagyjuk ki, jó? Köszönöm szépen.
Na, jó, erre mindenki értesülni fog. Na, a lényeg az, hogy a korrupcióról kérdezték az embereket, mennyire tartják súlyos problémának, mennyire nem tartják súlyos problémának. Magyarországon mi a helyzet, mit gondolnak róla? És a Fidesz, és akkor az jött ki, hogy mi meglepő, hogy a kormánypárt szavazói, azok nem nagyon gondolják súlyos problémának Magyarországon a korrupciót. Ellenben, ha mégis van korrupció, akkor Orbán Viktor abban nem érintett, csak a körei.
Sőt, az ellenzékek sem találták annyira nagy problémának ezt. Tehát azt hiszem, a kormánypártakból 2% találta problémásnak, az ellenzékében meg 17.
Jó, de mondjuk ilyen kategóriák voltak, hogy mit tart problémásnak? Kevés a fizetés, rossz az egészségügy, tehát hogy nyilvánvalóan azért valóban nem a korrupció van egyéni szempontból a probléma piramis csúcsán, miközben persze a korrupció miatt van egy rakás egyéb probléma, de azért mégiscsak.
De hogyha mondjuk hát még a nevüket is rettegve ejtem ki, tehát ezek a migránssimogató skandinávoknál készül hasonló felmérés, ott valahogy ilyen 70-80, de legalább 60% pluszos mondja az, hogy hát nem kéne a korrupció.
De azért, mert ott a 60% nem fogja azt mondani, hogy kicsi a fizetés, vagy kevés a fizetés.
Az lehet mondani, mondjuk. Az lehet, de hogy valahogy máshogy áll össze ez a történet.
Egyszer láttam, vagy a svédekről, vagy a dánokról egy nagyon jó kis dokumentumfilmet, arról, hogy maga a társadalom hogy épült fel, hogy működik, és teljesen furcsa volt így nézni, akkoriban azt hiszem, ilyen kényszervállalkozó voltam a kis számla tömbömmel, és hogy a dánok arról beszéltek, a svédek, azt hiszem dánok, hogy ők szeretnek adózni, és büszkék rá, hogy adóznak, és büszkék rá, hogy sok adót fizetnek, mert az azt jelenti, hogy van miből, és látják az eredményt, hogy mire fordítódik a pénzük, mert hogy év végén kapnak egy ilyen kimutatást a helyi önkormányzattól, hogy a befolt adójukból a következő tételeket valósítottuk meg. És arról beszéltek az emberek, hogy milyen klassz dolog az adózás. Na, ez most nem tudom, hogy is te rontottad el szerintem.
Igen, a skandinávokat behoztam, amiatt, hogy nekik nem tetszik annyira a korrupció, viszont a skandinávoknál látszik, hogy kevesebb napot kapnak, tehát ott van valami baj. Mert hogy egy magyar embert, ha sokat keres, és kérdez már meg, hogy ő örömmel adózik-e. Tehát ott még nem találtam egyébként jobb, magasabb kereseti lehetőségekkel rendelkezők között sem, aki azt mondta, hogy én boldogan adózom, mert az azt jelenti, hogy több a bevételem. Azok, de azt hiszem, szeret, hogy több a bevételem.
Ők voltak régen a katások.
Igen, igen.
Na, térjünk vissza, hogy az eredeti témához. Igen. Ja, nem ez az eredeti téma végül is.
De ez az eredeti téma, a korrupció.
Így, Dánapról valami keveset fogok tudni mondani. Viszont az meg szerintem a napnál világosabb, és ebben semmi új nincs, hogy nyilván az embertársulban az érdeklő, hogy igen, hogyha elmegyek bevásárolni, akkor mindent meg tudjak venni, és hónap végén ne kelljen kölcsön kérnem, hanem kijöjjek ugyanúgy a fizetésemből, illetve hogyha bemegyek a kórházba, akkor kapjak valami fajta normális ellátást. Tehát hogy szerintem egyébként még ez itt teljesen rendben is van, a biztonság az első az embereknek.
Meg alapvetően szerintem ez a korrupció fogalom, ez Magyarországon már elporlott.
Meg figyeljetek,
hogy... mi a korrupció? Tehát most a tömegeknek az nem korrupció, hogy Mészáros és Mészáros épít,
magyar emberek költik el magyar földön, magyarokra.
Fizet tehát, mindig, igen. Az alvállalkozói láncban mindenki megkapja időben a pénzt. Pont.
Na, de hogy tényleg nem? Tehát valahol ez de is probléma, hogyha megkérdezni egy magyart, az átlag magyart most sikerülne itten életre teremteni, és meg az átlag dánt maradjunk náluk, akkor ha megkérdezed, hogy mit gondol ő korrupciónak, szerintem nem nagyon ugyanazt a történetet adnánk elő.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, mert...
Egyik dán úr ráadás.
Hát igen, és ugye a dán nem is
érteni. Nem is érteni.
De hát a magyart hinnénk el, tehát ugye a dán nem is érdekel minket ilyen esetben. De hogyha belegondolsz, hogy a két népnek a szocializációja hogyan zajlott le, tehát hogy a Marian nem, mert ő nagyon fiatal, de mi még emlékszünk arra, amikor a benzinkutasnak te fiatal vagy örökre, de most így vegyük azt, hogy már a 80-as években éltél, tehát vegyük ezt a dolgot. Na mindegy, szóval a benzinkutasnak mi volt a legnagyobb? A zsebe itt elől, amiből ilyen piros meg kék 500-asokat ilyen köteggel szedett ki. és nem volt számlaadás, és nem volt az, hogy most akkor figyelték, hogy ki mit tankolt. Tehát ott ők az egyik, hát az kihalásos alapon lehetett így benzinkutosnak lenni Magyarországon egyébként a szocializmus idején. Meg amikor egyébként mindenki okosban megoldotta.
Benzinkutos volt a kor végrehajtója.
Így van, de a Hofi Gézának volt az a poénja egyébként, hogyha van egy 4 méteres rézrudam, és abból levágok 3 méter 60 centit, ki mondja meg, hogy melyik a selejt, mert ugye a selejtet haza lehetett vinni. Hát a 40 centi a selejt, vagy a 3 méter 60 centi a selejt. Ugye? És hát azért mondom, hogy ebben a dologban, ahol egy olyan politikai közegben kulminált a társadalom, ahol hát ez a vagy megcsinálod magadnak, vagy egyébként nem, mert hogy nem fognak segíteni neked, mert nem ez a történet. A dánoknál meg nem ez volt, mert ott volt piacgazdaság, meg a ronda kapitalizmus, meg sok minden, ami ugye úgymond az egyén gyarapodását elősegítette. Ez itt a ügyesbe megoldjuk nélkül, nem biztos, hogy működött. Tehát, hogy mondjam, tehát van egy korosztály, aki úgy szocializálódott, hogy azt mondta, hogy politikusok úgy is lopnak, meg egyébként mindenki megcsinálja a okosba. És hogy ez a fajta szocializációs hát komfortérzet, vagy megszokottság, ez valahogy, de egyébként ez nem csak ránk jellemző, tehát a szlovákok cseheknél sem szúrják magukban nagy kés, hogy kiderül, hogy korrupció történt.
Hát azért cseh az egy más, kicsit más.
Egy picivel
ők
más,
azért de ők mindig sem, is jobban oda tartoztak.
Ők sem rohannak. De hát itt van például a Sebastian Kurz, aki mi miatt bukott meg ilyen teljesen blődli dolog miatt, tehát nálunk erre azt mondanák a mi
be se raknál,
kompetens nem? Vezetőink,
hogy írjunk valamit erről, hogy közelnék utat.
Hagyjuk gyerekek. Tehát, hogy mi nálunk meg se rezdülne senki, tehát, hogy így. Ennyi.
De meg hogyha itt most belehozzuk egy kicsit a Wörner ügyet, ami olyan szempontból azért egészen átélt, hogy itt nem ilyen milliárdokról van szó, meg nem ilyen súlyos céghálókról van szó.
Hát még a kisfiánál azért van némi vagyon. Tehát
az alap, hogy ő elfogadott ilyen 2-3 millió forintokat. Ez még szerintem egy teljesen átélhető, meg egy ilyen érthető a minisztérium sarkán, tehát hogy még csak annyi, hogy még el sem mennek valahova, nagyon konspiratív módon, hogy mi titokban találkozunk.
Tisztességes magyar emberek, tehát hogy ne vállalják a dolgokat, nem konspirálnak.
Való igaz. És nézzük meg, hogy ebből mekkora felháborodás van.
Hát van. Azon a részt, azok között az emberek között, akikhez eljutott az információ van, mert itt a kutya szerintem otthon elásva, de nagyon sokat beszélgettünk, hogy ugye a propagandának az egyik nagyon erős fegyvere az elhallgatás. Tehát a Wörner ügy, az nem létezik valószínűleg a Fidesz szavazóinak körében.
Létezik, de egyébként abból a megközelítésből, hogy egyből lemondott.
Ja, a hős,
tehát,
igen.
Tehát lényegében egy hős sikerült igen. Egyből formálni belőle.
Na de ezek a folyamányok, amik most már így napi szinten derülnek ki, az, hogy tényleg most már Rogánig ér a szar, az nincs meg. Tehát az nincs meg.
Jó, hát ez az elintézett vizsga, tehát valaki úgy tud vizsgázni, hogy el sem egy és ötös, tehát azért mondjuk ezt is meg kéne tanítani a mai fiatalságnak, hogy így is
meg lehet. Meg mindig fordítva csináltam, az volt. Igen. Elmentem, és nem
igen.
Ötös.
Igen.
Ez volt a hiba. Igen. Ez az ortodox út.
Hát az az igazság, hogy ez már nem. Külön utas dolgokba kell gondolkozni. Figyelj, innováció van,
egyszer
digitalizáció.
Egyszer csináltam egy ilyet, hogy mechanika szigorlat volt. Az nagyon durva. Tehát az nekem az ilyen izé volt a bölcsész fejemmel a science fiction. És toltam, hogy már az utolsó lehetőség. Bementem, leültem, körbenéztem, nem ismertem senkit, de ez nem volt annyira gyanús, mert nem jártam be egyébként. És ilyenekből készültem, hogy mit tudom én, lejtesz valamit, akkor ott milyen erők fognak. Mert ez volt a mi szintünk, ugye műszaki informatikusok. Bejött a tanár, őt se ismertem.
Épületet ismerted, ahol voltál?
Hát nehezen találtam meg egyébként. Honnan jött el? És felskiccelte a Lánchidat. A fickó, felrajzolt rá vagy 30 darab kamiont, az a kamionok a mindenféle akármiket, szállítmányok, és az egyik kamion egyik kerekénél kellett kiszámolni, hogy mennyivel nyomja ez az egész a hidat, hogyha ilyen sebességről fékez. Néztem, hogy milyen, hát mondom, ezt akkor mindegy, most nem jött össze. Oda mentem, beadtam a papíromat, és akkor mondta, hogy ja, hogy maga informatikus, azoknak nem itt kell vizsgázni. Ennyi volt az én mechanika vizsgám.
Viszont, hogyha rutinos lettél volna, akkor kirakod a diplomata útleveledet, és azt mondod, hogy Royal Flush. És onnantól kezdve, akkor ötös, hogy nem fér bele az indexbe.
Jó, ennyi. Most már nagyon-nagyon elkezdem rontani a saját műsoromat, úgyhogy gyorsan vissza.
De legalább tudjuk, hogy mechanikából nem voltál annyira jó. Minden másból.
De a kettes, utána megcsináltam. Utána senki nem megfelelő terembe is megcsináltam a kettest. Azt mondja, hogy műszaki rajz is jó volt. Azt mondta,
Én azért örülök, hogy ezeket megtudjuk róla. Gondold el, néző, soha nem gondolta volna.
Hát mert ugye az volt a probléma, hogy én bölcsész akartam lenni, de az nem sikerült első körben, ezért elmentem műszaki informatikusnak. De mivel az nem nagyon volt kedvem, ezért mindig a tanulmányi rangsor vége felé evickéltem, ezért nekem, amikor szakot kellett választani, akkor már nem a legjobbak jutottak, úgyhogy én meleg hengerészeti szak irányban folytattam a tanulmányaimat.
Tehát
a,
nem akarom tudni.
Kohász csávónak kezdtem el lenni. Miközben én ízé akartam lenni, újságíró, meg művész, meg ilyen. De kohász. Kezdtem bele csúszni a kohászatba, és A0-ás lapon kellett beadni egy gépnek a valamiét metszetben. Ez volt a meló. És én csináltam. Tehát, hogy én felment, minden este rajzoltuk ezt a nyüvedék közömű metszetben.
Most nem a flaszt, az a röviden dévényiről.
Igen, most elmondhatják. Azért is elmondhatják.
A gimis évek jönnek majd a következő műsorban.
És vittem be büszkén az A0-ás üzémet, közlőművemet metszedben, és tudjátok, mit mondott a tanár? Egy ilyen régi, kemény izé
mit
volt.
Mit mondott?
Azt mondta, nagyon jó ez a rajz, egy baja van, hogy lyukas. Oh. És akkor meg kellett újra rajzolni. De azt már akkor megmondom őszintén, hogy akkor lefizettem egy gépész csávot, és kb. 3 nap alatt megrajzolt, amit én fél évig nem.
Ajaj. Na, riposzt kopogtat nálad, hogy
lopta a diplomáját. Szóval, beszélgessünk egy kicsit a kommunikációról, meg médiáról, olyan szempontból, hogy kiderült, hogy Varga Judit miniszterasszonynak egy laza 8 fős csoport egyengeti a Facebookos és egyéb online tevékenységét, egyébként valóban profi módon, de hát ezért is vannak ott. Szijjártó Péter nála is durvában tolja nála 9-en vannak. Na most a Varga Juditnál 721 ezer forint a bruttó fizetés átlagosan ebben a tímben.
Nagyon helyes. Legyen.
Szijjártó Péternél pedig 859 ezer forint a bruttó lóvé. Nem a pénzről van most itten szó, ezt csak úgy hergelésként dobtam be. Szóval, hogy azért ezek nagyon oda vannak rakva ezek a történetek, nem is gondolná az ember, hogy ez sejtett persze, hogy
hát nem Orbán Viktor posztolja személyesen. Az oda vannak rakva a történetek azért, amikor így azt írjuk, hogy mi dolgozunk, és egyébként meg véletlenül lefotóznak a jakton, azért az nem volt annyira ötös húzás, az egy kicsit kellemetlen volt, de egyébként de valóban.
Hát viszont a Facebookon közben mennyire jól látszott, hogy ő dolgozik.
Így van, meg többet repült, mint Kissinger.
De arról nem a stáb tehetett. Tehát a stáb elvégezte a házi feladatot kiválóan.
Ez így van.
Megörökítette a minisztert, aki ott
ilyen
sem volt.
A stáb.
De ennél többet nem várhatsz el egy stábtól.
Nem, azért mondom, meg hogy hát most 6-an meg 8-an, ugye? Ezek a...
8-an meg 9-en.
8-an meg 9-en, igen. Tehát, hogy most ez egy olyan dolog, hogy ugye helyszínre is ki kell menni, mert Varga Juditot mi Érden majdnem elkaptuk, tehát hogyha ilyen 4 méterre nem áll meg az autó, tehát ott volt, feltettük a kérdéseket, de valahogy nem akart válaszolni, tehát azt mondom, talán a 444-nek hasonlóképpen ott talán valamit mondott, de az se volt semmi se igaziból. Szóval ott is volt 2 ember, aki után ilyen sajtóelhárítással meg volt bízva, hogy beszélgessen a ellenzéki sajtóval, mondja, hogy küldjék el a kérdéseket, majd válaszolunk, és akkor ugye
erre mondta
a riporterünk, hogy hát...
Éles interjú szituáció lépett föl.
Igen, erre mondta a riporterünk Rézsó Vince, hogy hát a mesékben már nem annyira hiszünk. Tehát, hogy küldtünk mi kérdéseket, mint ez majdnem olyan, mint hogy titeket majdnem beengedtek a kormányinfóra. Tehát egy paraszthajszálon.
Igen.
Mert hogy sajtószabadság van, csak hát ugye nem mindenki engednek be a kormányfejtő. Azért mondom, hogy vannak, akik ugye helyszínen is dolgoznak, meg vannak, akik az irodában is ugye gondolom kezelik az oldalakat, nem tudom, a kommentek között is biztosan, hogy ott így
hát engem az egyik 721 ezer forintos úgy kitiltott, mint a szélvész.
Na ugye.
De tudom, dolgozik a pénzéért.
Na hát, figyelj, rögtön nézte.
És amit még nem tettem hozzá, hogy a Megafon pedig átlépte a 600 millió forintos költést a pénzben.
Nagyon helyes, legyen rendben.
Nagyon vigyázzunk, nem közpénzről van szó.
És bocsáss meg, hogy nem, és nem is kormány közeli, mert hogy ebben is volt pernyerés. Hogy ez nem közpénz és nem kormány közeli, hanem független. Volt ilyen pernyerés. Tehát, hogy az Alfának pont volt egy ilyen, az Alfa Hírnek volt egy ilyen történet, hogy kormány közeli, hogy nem kormány közeli. Uh-huh.
Na mindegy, 600 millió pattant a Bohár Dancsiékra, ugye?
De ha már itt tartunk, hogy Facebook meg ki mit hirdet, nem volt ugyan beszélve, vagy nem beszéltünk előtte róla, de a szolnoki Fidesznek a tegnapi kampánya, az meg van a fotóval, nem is tegnap igazából,
az pár
nap ezelőtt, az igazi férfi az fideszes, mert oda mondjuk ráfért volna egy stáb, hogy ott egy stáb dolgozon, és akkor lehet, hogy nem jött volna ki egy ilyen
Nekem egyébként ebben azt hiszem azóta letakarították, mint eltűntötték volna. Mindegy, egy csomó helyen megvan, hogyha nézzék meg, egy nagyon szimpatikus ifjú hölgy fotójára van ráírva az igazi.
Az igazi férfi, az fideszes.
Méghozzá Nagy Eiffel.
Igen, igazi fideszes férfi. Nagy Eiffel.
Hogy,
de nem a férfi Nagy Eiffel, hanem a fideszes.
Igen, igen. Hogy néztem a fotót, és nekem az ugrott be, hogy szerintem Rogán Cecília, amikor ment a plasztikai sebészhez, ezt a fotót vitte magával. Hogy ilyen szeretnék lenni. Hogy így szeretnék kinézni, mert hogy ilyen
vonásbéli hölgy, Rogán Cecília egy szőke hölgy.
De az a fodrász, az más, amiről te beszélsz, ez a plasztikai sebész, az érted. Egyszer nálunk Újhelybe bement egy srác a fodrászhoz, és akkor az volt a szokás, hogy még nem volt meg ez, hogy ilyen frizura, meg olyan barbershop, mert itt, amilyen egy fodrász volt, és neki volt egyfajta haja, amit ugye tudott mindenkinek biztosítani, de az 100%-os magabiztossággal, és akkor csináltuk azt, hogy mi akartunk ilyen nyugati frizurákat, hogy vittünk be fotót sztárokról, hogy ilyen. És akkor a csávónak kb. Olyan volt, mint nekem, és a Europe-nak az énekes képével ment be, hogy akkor ezt szeretné. Hát ez egy generációs
Johnny poén Tempest volt. Mondanám a nevét a Európa énekesének. Bocsi.
Te hallgattál ezt a nagyon nyálas rockzenét ilyen szinten?
Én mindenfajta rockzenét hallgattam. De hát a Európa, ha akartad, ha nem, a drága rádiókból ordítva közölött rád a Európa, és így a Johnny Tempest, ez így megmaradt, hogy így hívják az úriembert.
Mit tudsz ezt?
Én most teljesen lefagytam. Én már Rogán Cecílián lefagytam, ugye észrevesz,
igen, ott én is értettem
hogy, a dolgot. Neked ugye szerintem nekem ritkán jut eszembe Rogán Cecília, amikor nézek fotókat, de nem, mások vagyunk, ez nem baj.
Nekem mindig. De hogy tényleg egy kicsit olyan a vonásait, hogy tehát ő bement, és valószínűleg azt mondta, hogy hú, nem tudom, mester, hogyha ezt ki tudná faragni belőlem, akkor ezt megköszönném. És lőn világosság. Jól van.
És az igazi férfi, az miért fideszes? Szerintem elemezzük már ezt.
Hát Jeszenszky Zsoltot kell megkérdezned, ugye? Ő ennek a témának a nagy szakértője.
Már oké, hogy
Marian Mondelmit idézni.
Bár ő szerintem inkább a nőkről beszélt, hogy a fideszes nők. Tehát, hogy ő a másik
igen?
oldalt.
Igen, nem tudom, miről van szó. De ha nem fejtett ki volna, nem fogom tudni, miről van szó.
Szerintem mindenki megtalálja, csak el kell keresni, hogy Jeszenszky Zsolt és
tudnak.
Fidesz.
Valamit jobban tudnak, mint a jobbikos jobban hölgyek. Tudnak, mint a nem fideszes így. Hölgyek, igen. Igen. Tehát, hogy, és ez nem a, ez speciál nem a goblinezés, vagy nem tudom, a linómetszés, hanem egy teljesen más kategóriájú tudásban teljesednek ide, de az viszont pejoratív, tehát azt nem is értettem egyébként azt a fajta...
Melyiket a...
Jeszenszkynek ezt a fajta megnyilatkozását, mert ez viszont így értem, hogy persze, hát aki tökös, meg magyar, meg nemzeti, meg kisportolt, meg erőteljes, meg stb., az fideszes, köszönöm
igen,
szépen.
Igen, ez abszolút így van. Hogy szerintem a Jeszenszkyéknél az van, bár ez mindig ilyen tévút, nem mindig nagyon sokszor tévút, amikor az ember elkezdi megfejteni, hogy mire gondolhatott a költő. Szerintem náluk az van, hogy ők nagyon-nagyon szeretnék ezt a polgárpukkasztást tolni, és ezért így mondanak ilyeneket. Amikor a Megadja Gábor a saját fekáliájáról beszélt, az is egy ilyen volt, hogy ú, mekkora izé flash lesz, hogyha egy ilyen fantasztikusan magas szintű értelmiségi ember a kakáról beszél. És akkor, de ezek nekik nem jönnek be. Tehát, hogy is a Jeszi is így ezt a pukkasztást akarta, azt hiszem.
Persze, de ezt mondják is, hogy ugye be akarják azt mutatni, hogy attól, hogy valaki jobboldali, mert hogy ők azt mondják, hogy ők jobboldaliak, attól még lehet vagány, lehet vicces, lehet ilyen belevaló.
És erre szoktuk mondani, lehet.
Igen, ők pedig megmutatják. No, akkor vége legyen itt a vidámkodásnak. Harmadára csökkent 2020-ban a pályakezdő pedagógusok száma 2018-hoz képest. Nálunk is van erről most a lapszámon is egy nagyon jó cikk. Sőt, most már ott tart a jelenség, hogy igazából ilyen alapdiplomaszerzésnek elmennek a fiatalok, megcsinálják ugye a pedagógus képzést, és a diplomásként már kicsit nyílik a lehetőség egyéb második, meg harmadik, egyéb másfajta diplomákat is megszerezni. Úgyhogy rengeteg tanár el se jut a katedráig, nem hogy onnan még kilépjen. Nagyon sokat beszéltünk erről, de szerintem nagyon sokat beszélni is kell erről továbbra is, mert hogy most talán valami történik, ugye pont én nyekeregtem itt legutóbb, hogy azért nem mentem a pedagógusokat, mert például, hogyha egyetlen egy pedagógus sem menne bedolgozni, akkor nem tudnának velük mit kezdeni. Tehát akkor megállna az ország nagyjából. Tudom, hogy buszsofőröknél még jobban megállna vonat, még nem a pedagógusoknál is, mert rengeteg gyerek ott maradna, valamit a szülőknek kezdeni kéne, és az napokig, hetekig tartana, mert az összes pedagógus meg nem lehet egyszerűen kirúgni. Szóval egységben az erőn azt mondom. És hogy tényleg valami mozdul, mert hogy szervezik a január 31-i figyelmeztető sztrájkot, és március 16-ára pedig határozatlan idejű munkabeszüntetést hát lebegtetett be a PDS, hogy akkor valami ilyesmi is lenne.
Viszont itt azért nagy csapdája a dolognak, hogyha a tanár nem megy be, és a szülőnek meg otthon kell lenni a gyerekkel, akkor ő biztos, hogy nem a tanárra fog haragudni?
Hát, de a sztrájk az mindig... Hát minél hatásosabb egy sztrájk, annál több embernek fogja sérteni a ilyen-olyan-olyan dolgait. Tehát ez nem lehet megúszni.
Hát igen. Hát
a mozdonyvezetők, amikor sztrájkoltak, hát igen. Csak mondjuk egy... nem tudom, mondjuk a franciáknál, ahol ezek a demonstrációk meg sztrájkok azért elég gyakoriak, ott mindig azért benne van a társadalomnak a szolidaritása is ebben a történetben, hogy tudják, hogy miért sztrájkolnak, oké, együtt szívunk, de igazuk van.
De itthon úgy érzed, hogy ez a fajta szolidaritás, ez megvan a társadalomban?
Nincs, semmilyen szinten, így nem tudsz küzdeni akkor az érdekérvényesítésedért?
Persze, én nem azt mondom,
mindig azt nézed, hogy fú, haragudni fognak.
Akkor így ebben az országban nagyon sok embernek kéne sztrájkolnia. Mert akkor ott vannak az egészségügyi szakápolók mondjuk, akiknek állítólag ugye a legutóbbi Facebook grafika szerint azt hiszem 458 ezer forint bruttós keresetük van. Aztán úgy jó páran feltöltötték a fizetési papírjaikat, és megmutatták, hogy nem, ez nagyon szép kalkulációja a kormánynak, de közelében nincs.
Mennyi volt a nettójuk?
Hát egy ilyen 200-250 valami ilyesmi volt a történetekben, de ugye ez változó attól, hogy hány éve vagy, milyen besorolásban vagy, tehát rengeteg fajta dologban változik a történet, de hogy ez, tehát hogy nem 458 meg 500 ezer forint környéki bruttókkal rendelkeznek, de jó lehet, de ők is megállhatnának, és ugye náluk is az elégséges szolgáltatást fenn kell tartani, de nem állnak meg, mert Covid-járvány van ilyen esetben, és mondjuk baromira sok embernek kell segíteni. Ugyanúgy a tanároknál is, ahogy mi a PSZ-nek például a vezetőségével ugye rendszeresen nyilatkozunk és kommunikálunk, ők is azt mondják, hogy ugye most akkor oké, hogy van egy jogos dolog, hogy a kezdő tanári fizetés 150 ezer forint, ha jól tudom. Valahogy így.
165-re jön ki, azt hiszem a
nettója. Igen. És hogy most persze mondhatjuk azt, hogy akkor most felállunk, abba hagyjuk, viszont ő meg van azért hivatástudatuk. Tehát ők nem azért mentek erre a pályára, hogy mondjuk teszem azt, nem tudom, 50 ezer mol részét meg tudjon egyszerre vásárolni, és azzal tudjon kereskedni. Csak... De, és van hivatástudatuk, és ráadásul ők a gyerekek érdekeit is nézik.
De most pont, hogy a gyerekek érdekeit nézik. Tehát ugye ennek a mostani sztrájknak három kiváltó oka van. Az egyik az, hogy valóban nagyon kicsesztek velük, amikor a nem a minimál, vagy a, hogy is volt, hogy amihez kötötték az ő alapbérüket a 2014-es törvénykezés során, amikor megírték nekik, hogy a mindenkori minimálbérhez, és aztán nem oda kötötték, aztán kicsesztek velük.
Igen.
A másik az, hogy az oltott és oltatlan háború, ugye? Mert hogy az oltatlan tanárok azok most sokan úgy döntöttek, hogy felmondanak. És például rengeteg nyelvtanár távozik, mert a nyelvtanárok így találnak maguknak bárhol állást. Jó, most egy csomó nyelvtanárnak haragudott rám, biztos, mert nem is ilyen egyszerű ez, de mégis azért könnyebben tudnak elhelyezkedni. És a harmadik meg az, hogy elegük lett abból, hogy az oktatás olyan, amilyen. Tehát, hogy itt most igazából a gyerekek érdekeit nézik, és ez a hivatástudat, pont hogy a hivatástudat mondatja velük az, hogy most sztrájkolni kell.
Igen, nyilvánvalóan hosszú távon a gyerekek érdekeit nézik, a saját érdekeiket nézik, amivel semmi gond nincs, mert nyilván mindenkinek nagyon fontos, hogy rendben legyen az élete. Ott még szerintem azért lesznek csavarok, hát ugye az elégséges szolgáltatást azt nekik is biztosítani kell. Ami viszont ugye pont ebből volt a probléma, hogy az már majd, hogy nem olyan, mint egy rendes oktatási nap. Tehát, hogy nem
érzékelhető. Rosszul mondom el az anyagot.
Igen, tehát lényegében nem is nagyon érzékelhető.
Igazi forradalmát vagy.
Nem érzékelhető sztrájk.
És Kossuthék 49-ben győztek.
Igen, ilyeneket persze.
Pistike, írjad le a fizetet.
Meg Kossuthék nyert. A másodfokú egyenlet megoldó képleténél is van, beviszek még egy plusz C-t vagy valamit.
De jó neked, hogy még tovább volt benne.
És az összes kölyök az egész országban nem tudja megcsinálni a másodfokú egyenletet. Kiába próbálkoznak.
Micsoda szabotás.
Azt a mindenit. Na, hogy egyébként ami
és hogyha azt mondod, hogy piros nem lett vicc. A paradicsom, nem sárga, és hogy sárga lett a paradicsom, nem piros. Így összezavarni a gyerekeket. Mondjuk Magyarország akkor is előre fog menni, nem hátra, de hogy így összezavarni a gyerekeket.
Hogy... Na, vissza. Hogy saját tapasztalat, és most már beszéltem egy csomó, annyira utána ezt a szót is mindig mondom, rengeteg, az meg sok, több emberrel, ismerősökkel, barátokkal, akik pedagógusok, meg olyan szülőkkel, akiknek szintén gimnáziumba jár a gyermeke, és hogy nagyon úgy néz ki, hogy körülbelül két hete a magyar középoktatás az beleállt a földbe. Ugyanis a helyzet az, hogy
egyre... Nehéz, hogy az általános iskolai is.
arra nincs képem, tehát azt nem
nekem
tudom.
Van, mert a fiam középiskolás, lányom átfiskolás,
akkor
és ott meg úgy van, hogy hazaküldték őket, azt mondták, hogy akkor 10 nap karantén, aztán lett belőle 5 nap karantén, akkor azt mondták, hogy mégsem kell annyira, majd most újra hazaküldték, hogy mégiscsak valószínűleg van valami betegség az iskolában, uh-huh. és akkor menjenek haza ők, de bármikor így, tehát ez a tilitoli, hogy igaziból nem is kell, de mégiscsak menjenek haza, de inkább jöjjön ebbe jelenlétére. Aki oltott, annak jelenléti van, másiknak digitális, de azt nem tudjuk megoldani.
De tanítják azt, akit haza küldve? Itt van óriási fejetlenség mondom, az
egészben. Itt van földben. Nem, ott se lehet. Ugyanis azt mondta a központ, hogy nincs hibrid oktatás. És ezzel szívnak a tanárok. És a tanárok azon melóznak, vagy azzal próbálkoznak, hogy ha beteg van az osztályban, akkor megpróbálják az egész osztályt hazaküldeni. Ugyanis, ha csak egy gyerek is ott van az osztályban jelenlétén, akkor már nem lehet hibrid oktatást tartani. És nálunk például az van, hogy bent van a 40 főből azt hiszem 12, és a többieknek így a tanárok, már aki megcsinálja, vagy van hozzáérkezése, vagy van hozzá információ, egyáltalán jelen van, nem beteg, azok elküldözgetik az óra jelenlagot utólag. Mert hogy nem lehet egyszerre tanítani. Meg olyan rafinált dolgokat találtak ki, hogy az a pár gyerek, aki bent van órán, ők is online írják meg a dolgozatot, mert akkor meg lehet írni a többiekkel. Tehát, hogy oktatás konkrétan 2 hete az nem van. Tehát, hogy egészen elképesztő.
De az megvan, hogy Orbán Viktor szerint a múlt heti a legutóbbi rádió interjújában, amikor arról beszélt, hogy arra kéri a szülőket, hogy mindenki oltassa be a gyerekét, és akkor mondott egy ilyen félmondatot, hogy mert ennek még lesz jelentősége az oktatás kapcsán. És akkor itt a műsorvezető nem kérdezett vissza, hogy mire gondol a miniszterelnök, hogy
mert
nyilván igen, nyilván miért pedig kérdezne vissza.
Pedig hogy meg szokta
pedig egyébként mindig nagyon megszorongatja, meg visszakérdez. És egy ilyen mondat egyébként, egy félmondat elhangzott a miniszterelnöktől, jelentsen ez bármit is.
De nem tudjuk, hogy mit jelent, mert azt látjuk, hogy az állam... megszűnt létezni, elporlat ebben a kevésbé fontos témában, mint a magyar oktatás. Tehát 2 hete a magyar állam az felszívódott. Senki nem tud semmit, tényleg anarchia van. Hát amit mondasz te is, ezek a példák, amiket én is hallottam, abban a gimnáziumban, ahol a barátom tanít, ott rengeteg osztály van otthon, mert meg tudták oldani, akkor mindenki, de hát annak meg a szülőknek nem egyszerű, ugye, de őket tudják ugye digitálisan oktatni. Viszont van egy rakás olyan osztály, ahol 30% körül a jelenlét, ott kész, a 30% gyereknek ott valamit leadnak. Mi nálunk például fizika tanár kb. 1 hete nincs, és nem tudják helyettesíteni. Szóval ilyen apróságok vannak, és ez Budapest, és nem rossz nevű intézmények.
Meg egyébként is nem kell fizika, mert amíg nem volt, Newton nem találta fel a gravitációt, addig tök nyugodt volt az emberiség, mert nem esett le semmi, nem tört el semmi.
Most meg
feltalálta, el lett rontva az egész. Nézd meg!
Most nagyjából nézd a kamaszfiam meg. Szintjén nézd hozott meg. Ezt a témát, mert ő is jelenleges. Hát a francnak kell megtanulni, hogy a ízja.
És igaza is van, mert ha nem találta volna fel a gravitációt, akkor mindenki boldogabb lenne. Tudnánk repülni például. Lépjünk tovább szerintem ezen, mert hogy ezen nem tudom.
Most belénk választottan a szót, igen.
Ezért csak egyetérteni lehet.
A lényeg az, hogy ha a pedagógusok összefognak és kiállnak magukért, én annak nagyon-nagyon örülni fog, bár ez egy kicsit ilyen balos szöveg, nem? Ez az összefogás.
Meg bármit mondasz, az úgyis balos szöveg.
Ja, nálad melyik szöveg, lesz jobb szöveg, úgy őszintén a másik oldal olvasatában? Dévényi jobb szöveget lehet, tolt a flasztárban.
Azt is meg lehet oldani, mert akkor meg az van,
nem tudom, melyik kontextusban
nem, azt is megoldják, mert akkor meg az van, hogy oké, ez most olyan polgári volt, meg a jobbos volt, de ez is azt mutatja, hogy mekkora egy G-áruló a Dévényi.
Ennyi.
Tehát de nem mondanak olyat, hogy ez most polgári volt. Mondtak rád ilyet?
Hát szemtől szembe néha, igen. Azért elhangzik.
De a vörös csillag tett kódról azért nem feledkeztek el.
És most már én se.
Ugye?
Újabb titok.
Még egy szomorú téma, mert biztos ezt is el fogjátok viccelni, és kezd ebből elegem lenni. Szóval, korábban soha nem látott mértékben átlagosan 8%-kal csökkentek az uniós háztartások fogyasztási kiadásai 2020-ban a megelőző évhez képest. Azért az nem kevés a 8%-os csökkenés. Ez a gazdaságot az biztos jól fűti. Na, jó hír, hogy a magyar háztartások fogyasztása viszont csak 4,6%-kal zsugorodott, ami persze ilyen uniós összevetésben nem rossz, csak hát szerintem a propaganda ezt tolná, ha egyáltalán foglalkoznának,
hát
ha bármilyen mínuszos témával foglalkoznának, hogy 4,6-tal csökken, nálunk nem csökken semmi, csak aminek csökkennie kell, csak a farhát. A rossz hír meg az, itt a végére, hogy hiába csökkent kevésbé, még mindig ott koslatunk az utolsó előtti helyen ebben a bizonyos Háztartások egyfőre jutó végső fogyasztási kiadásai, ezt szokták összemérni, mert ez nagyjából egy olyan bonyolult mutató, amivel a különféle országoknak a háztartásait mégiscsak egybe lehet vetni. Bulgária van mögöttünk, és mindenki
előtt, senki
és mindenki előttünk. És azon agyalok, most már nagyon régóta, Flaszterben is beszélgettünk, a kötött fogásban is beszélgettünk erről, hogy miért nem érzik az emberek, hogy nem élnek annyira jól. Hogy mi ennek az oka? Hogy nagyon alacsony bázisról jön a magyar társadalom felfelé, és a kis, apró, jobb élések is mégiscsak azt mutatják, hogy te jobban élsz, vagy egyszerűen annyira súlykolja a propaganda azt, hogy itt soha nem látott gazdagság van, hogy az emberek egy idő után pártszimpátia alapján hajlamosak elhinni, hogy igenis. Tehát, hogy mi ennek az oka? Mert a számok meg azt mutatják, hogy de
valószínűleg, aki tényleg nem él jobban, az azért megérzi, viszont meg azt meg nem szabad elvitatni, hogy vannak, akik viszont tényleg jobban élnek.
Hát nyilván. Nyilván. Ott van Rogán Antal kabinet főnöke.
Például. De hogy ha azt vesszük egyébként, hogy nem tudnak annyi lakást építeni, ami nem kell el, tehát, hogy ami nem lehet eladni. A csok meg a különböző bevezetett intézkedések miatt, tehát olyanok is élettérező útnak, akik korábban mondjuk nem, meg babaváró hiteltől kezdve mindenfajta dolog be van vezetve, és akkor még majd jön most az osztogatás, ugye? Ez az 1600 milliárdos csomag, ami tényleg Megyesi Péterre mind a 10 ujját megnyalná. És ebből sem azt fogja érezni a honpolgár, hogy baj van. És jelen esetben ez a befagyasztás, kicsit emelkedünk, ide emelünk, oda emelünk, tehát a nagy része az embereknek azért akárhogy is nézzük, és nem megbántva senkit, azért az alapján szavaz, hogy be tudja-e fizetni a számláit, tud-e ételt venni, meg tud-e magának, nem tudom, megvenni egy nem tudom, sört vagy bort.
De szerintem ez semmi baj, ez a demokráciának a alapegysége, az, hogy én velem mi történik.
Igen, és jelen esetben ez a helyzet még az van, hogy tud. És mivel, hogy azért mi veszünk föl hiteleket, tehát azért, mert az Unióval nem vagyunk olyan nagy baráti kapcsolatban, és nem kapjuk meg azt a bizonyos lóvét, mert mondjuk, hát tudjuk azért van ez az egész, mert LMBTQ-sok odahatnak, nem azért, mert el kéne számolni mondjuk forintra pontosan, hogy mire költöttük a pénzt, de mindegy, de azért máshol, azért keletről mi tudunk felvenni hitelt, tehát mi Oroszország és Kína szempontjából...
Ó, most egy jó kis izét is beújított a doktor miniszterelnök úr, egy jó japán jen hitelt. Amitől mindenki úgy óv, mint a izé. Tehát, hogyha emlékeztek, amikor elkezdődött a világgazdasági válság, és elkezdtek bedőlni a hitelek, a japán jen volt az, amit azonnal kivezettek a piacról, mert ott volt a legdurvább az árfolyamhoz.
Meg nekem egyébként még ilyen
de most már van
gyermekkoromból rémlik egyébként, hogy a Kádár korszakban is japán magánbankoktól vettünk fel hitelt, hogy a konjunktúrát fenntartsuk. Tehát ugye teljesen mindegy egyébként, hogy milyen nemzetet említünk, hogy kitől veszünk fel. Keletről tudunk felvenni hitelt, tehát ez nem kérdés. Tehát fenntarthatóak azok a fajta gazdasági alappillérek, amivel úgy nagyjából el lehet hitetni a nagy átlag emberrel, hogy hát nem változott semmi.
Hát figyelj, mégis,
miközben a nyugodt szenved, addig itt nincs migráns.
Ha a Kádár rendszer mikor kezdődött a Kádár rendszernek a gazdasági mélyrepülése? 80-as évek? Mikor gyűrűzött be a olaj?
Inkább 85 után kezdett el, mert a 80-as évek ugye a világ legsikeresebb gazdasági időszaka volt. A legtöbb luxusziket adták el, legjobban fejlődött a gazdaság, de ez egy globális világszinten. És akkor ilyen 80-as...
És megalakult 88... a Depeche Mode.
Hát akár igen, erre is gondoltunk, bár engem inkább Johnny Tempest és a Europe mozgatott meg jobban, de mindegy, ez mindenkinek a saját dolga. És azért mondom, hogy a 80-as évek vége felé már teljes egészében ez volt, hogy folyamatosan minden onnan.
Na, csak nem, azért kérdezem, mert az azt jelenti, hogy azért 5-6 évig simán elhúzták ők is ezzel a történettel. Tehát, hogy most mindenki arra számít, hogy, és ez jó, hogy mondod ezt a keleti hitelfelvételt, mert mindenki arra számít, hogy na, megnyeri a Fidesz a választást, ugye? Nem mindenki számít erre, csak hogy van egy forgatókönyv, és hogy majd a saját nyakába fog dőlni. Hát a lópikulátok nem fog semmi dőlni, mert a kádárista módszerrel, amivel egyébként nagyjából egy rakás egyéb dolgot is intéz a Fidesz, ha már jobb oldal, megoldható lesz ez is akkor. Aztán majd...
Hát igen, hosszabb távon lesz majd jelentősége. Igen. Azt meg azt nem tudjuk, hogy mennyire hosszú távon, és hogy akkor éppen kérdez, de tehát vissza fog ez ütni. Tehát, hogy az attól, hogy mondjuk nem pont április 4-től kezd el visszaütni az, hogy irdatlan pénzt ki fog fizetni a kormány, az állam jövőtől, attól függetlenül meg lesz a bőtje.
Tehát, hogy Én is azt mondom, hogy ez jelen esetben még ilyen trükkökkel meg lehet oldani ezeket a dolgokat, tehát fel lehet tartani egy látszatot. Ja. Aztán kérdés, hogy mennyire leszel még hitelképes.
Hogy az is meg lesz oldalán. Most így elkezdtek így cikkázni a gondolatok a kis buksimban, hogy például ugye az egészségügy az... Ja.
Hát ha már az oktatásról beszéltük, hogy a földbárt, hát akkor a magyar egészségügy...
Ó, na jó. Olyan van, hogy kedden tesztelték a srácot, az is ilyen gimnazista sztori, és pénteken még nincs, vagy nem biztos, hogy meg lesz az eredmény. Mindezt úgy egyébként, hogy 3 napra van teszt időpont egyáltalán. Tehát, hogyha te elkezded rosszul érezni magad, elkezd gyanussá válni, hogy ez lehet, hogy ez a kis fránya omikron, és mondjuk hétfőn betelefonálsz a házi orvosodhoz, és kiírja a tesztet, akkor szerdán mehetsz tesztre, és annak az eredménye mondjuk hétfőn vagy kedden lesz meg. Tehát itt a magyar egészségügy itt tart most. Tehát ezért van az, hogy azért annyira nincs kapacitás, annyira nincsenek emberek, hogy a elvégzett teszteknek az 50%-a negatív. Ami azt mutatja, hogy kevés teszt készül. És sokkal több a beteg egyébként, mint
amennyi. Meg a másik érdekesség, hogy az Uniótól Magyarország 900 millió forintot kapott úgynevezett azonnali védekezésre, amiből mondjuk ingyen tesztet vásárolhattak volna. Hát én az első hullám óta figyelgettem, hogy kikapott ingyen tesztet, azért nincs. Most talán ma jelentették be, hogy nem tudom, mennyit fognak szétosztani ingyen tesztbe. De most kapni fognak talán a házi orvosok, de hogy eddig, tehát ez a 900 millió forint, ami megérkezett úgymond azonnali védekezésre, valahogy nem éreztem az ingyen tesztek tetten érhetőségben, még az első hullámban sem. Most meg már, hogy mi van egyébként. Meg igazából nem fogsz tudni teszteket, pontos teszt eredményeket, meg teszt számot találni, mert most már csomóan megveszik a patikába az otthon elvégezhető tesztet,
forint körül van.
Megcsinálja, stb. Nem, de és PCR-ra nem fog elmenni 19 000 forint körül.
Egyébként meglepően sokan elmennek még PCR-ra. A 19 már azért legtöbb helyre van ez akciózva. Tehát már van ilyen 13, 14, 15, és egyébként ilyen 5-6 óra alatt megvan az eredmény. Tehát, hogy küldenek egy SMS-t, és jelzik, hogy egyébként meg e-mailbe is.
Csak azt nem tudom. Se rakni az Insta sztoridon kívül.
Persze, meg nagy kérdés, hogy mennyire hihetünk egy PCR-tesznek, meg mennyire egy ilyen otthoni tesznek, és szerintem, amikor itt a PCR felé billen azért, mégiscsak nem érnek.
Nyilván. Most már van nyalókás is.
A gyerekeknek, igen.
Igen, ez tök jó, azt lehet, hogy megkóstolom. Hogy, szóval tényleg basszus, hogyha belegondoltok, hogy ahol az államnak nagyon erősen kéne ott lennie, jelen, nem is az államnak, hanem a közigazgatásnak, a rendszernek úgymond, oktatás, egészségügy, ott a Reher szokta mondani, hogy itt tényleg így elpárolog az állam, magyar állam ezt tökéletesen csinálja. Mi meg tökéletesen csináljuk a Magyar Hangot, legalábbis törekszünk rá. Ennek eredménye a legújabb szám, aminek van egy budai hang melléklete, és hát Lakatos Márk nagy interjúnk van. Emlékeznek rá, volt ez a vahornos történet, az is meg lett kérdezve, hogy ilyen szépen mondjam. Két remek vidéki riport, akkor a pedagógusokról szóló cikk is nagyon ajánlott. Kiváló publicisztikák. Puzsér Robi visszatért a hátsó oldalra. Ajánlom jó szívvel, és kötőfogás extra lesz, ugye méghozzá február 5-én, 20 órától a Hadszínt Teátrumban Karafiát Orsi lesz. Tehát az alapcsapat Pörzsel, Konok, Csintalan, Jó magam, Szerénységem és a vendégünk Karafiát Orsi. Ilyenkor mindig nagy izgalommal várjuk, hogy milyen parunkát fog a jeles alkalomra magára ölteni, de hát ő nem szokott hibázni. Köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük szépen.
Meghívást.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.